Ez itt a Pozsonyi Podcast 19. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm a hallgatóinkat. Mai adásunk vendége Tóth Erzsébet Fanni, Bécsben élő pszichológus, identitáskutató, módszertani szakértő, aki egy a külföldön élő nőket segítő szervezet alapítója, és emellett szülőfaluja Perbete történeteinek a feldolgozásával is foglalkozik. Hogyan fér meg egymás mellett ennyiféle tevékenység, és hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt a külföldi élet és a gyökerek ápolása között? Ezekre a kérdésekre is keressük ma a választ. Üdvözlöm Fannit a Pozsonyi Podcastben.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
Kezdjük egy olyan kérdéssel, hogy milyen a hangulat most éppen Bécsben a koronavírus járvány második hullámának a kellős közepén?
Hát én azt gondolom, hogy ahogy is hullámról beszélünk, a hangulat is az emberek körében elég hullámzó. Vannak, akik az abszolút pánik fogott el, és nem szívesen teszik ki a lábukat a lakásukból, és vannak olyanok, akik pedig azt mondják, hogy hát nincs is itt vírus, ugye éljük majd tovább az életünket ezután is, ahogy eddig is éltük. És a kettő között én azt gondolom, hogy van egy nagyon széles tömeg, aki szabálykövető, akik mindig az orrukon és a szájukon is viselik a maszkot, akik betartják az előírásokat, kezet mosnak, kezet fertőtlenítenek, és én úgy gondolom, vagyis ahogy így járom a várost, tömegközlekedek, iskolába viszem a lányomat, én is oktatok, hogy ez a nagy tömeg itt Bécsben.
Az általad alapított Fem Space nevű egyesület a külföldön élő nők boldogulását segíti. Hogyan kell elképzelni a fő tevékenységeiteket, és mennyiben befolyásolja a munkátokat ez a jelenlegi járványhelyzet?
A FemSpace Egyesületet én 3,5 évvel ezelőtt alapítottam, és főként azért, mert hogy ebben a szerepben, amiben én vagyok, és voltam már akkor is 3,5 évvel ezelőtt, kicsi gyerekeket nevelvén, nem magyar nyelvterületen élve, én nagyon hiányoltam azt, hogy nincs itt a városban, vagy Ausztriában egy olyan szervezet, amelyik a nőket szakmailag is fölkarolná. És mindig úgy szoktam mondani, hogy ha valaki elköltözik egy másik országba, akkor a ruháit be tudja pakolni, a bútorait is van úgy, hogy át tudja szállítani, de a diplománkat vagy a szakmánkat nagyon sokszor nem tudjuk becsomagolni a bőröndünkbe, és aztán ott ugyanolyan könnyed mozdulattal kicsomagolni a bőröndből, mert hogy például egy magyar szakos tanári diplomát Ausztriában nagyon nehéz hogyan érvényesíteni, vagy egy kommunikáció-marketing szakot is, ha az ember nem beszéli anyanyelvi szinten a német nyelvet, akkor nagyon nehéz itt ezt újraértelmezni. Ugye itt a magyar közösség nagy, viszont piaci szempontból egészen kicsi, és nagyon sokan én azt láttam, hogy a férjüket követve jöttek ki nőként Ausztriába, Bécsbe, és aztán elvesztek. Igaziból árnyékként funkcionáltak, és nagyon-nagyon sokan aztán egy ilyen letargiába süllyedtek, és évekig tartott, vagy valaki még ebbe benne is van, és nem tudnak ebből kikeveredni. És a FemSpace Egyesület azért is jött létre, hogy őket segítse, másrészt viszont én személyesen fontosnak tartottam azt, hogy legyen egy közeg, ahol a szakmánkról magyarul is beszélhetünk. Én 18 éves koromig éltem szlovákiai-magyar részen, tehát én Perbetén nőttem föl, a Komáromi Sejé János gimnáziumban érettségiztem, és utána én már az egyetemet angolul végeztem. És nagyon hamar rájöttem arra, hogy ha én a szakmámról szeretnék beszélni, vagy el szeretném mondani otthon, hogy én most éppen milyen vizsgára készülök, akkor nekem már erre nincs meg a szókészletem. És aztán ugye én 18 éves már elég régen voltam, ugye az évek alatt mindent angolul, németül, aztán még szlovákul is valamit tanultam, vagy dolgoztam szlovákul, és egyre kevésbé tudtam magamat magyarul szépen kifejezni. És a FemSpace Egyesület ezt a célt is szolgálja, hogyha mi találkozunk, és hogyha nekünk workshopjaink vannak, akkor mi a szakmánkról magyarul beszélgetünk. Meghívunk például egy HR szakértőt, aki elmondja, hogy Ausztriában hogy érdemes megfogalmazni, vagy strukturálni egy önéletrajzot, és akkor nem CV-ről, hanem önéletrajzról beszélünk. Hogy hova kell rakni a súlypontokat, és ez nagyon fontos, hogy ezt az emberek magyarul is ki tudják fejezni. Szóval ezt a kettős célt szolgálja. És az évek alatt aztán már nagyon kinőttük Bécs határait, sőt én azt gondolom, hogy Ausztria határait is, mert a mentorprogramunkkal most már Barcelonában élő, Svájcban élő, Németországban élő hölgyeket is meg tudtunk szólítani, és elég sokan vannak, akik Szlovákiából vagy Magyarországról is követnek minket.
És tehát alapvetően workshopokat tartotok, hogyha jól értem. Hogyan lehet fenntartani a működést mondjuk a jelenlegi helyzetben, ugye most már elég régóta elhúzódik ez a járványhelyzet?
Tehát az alapötlet az az volt, hogy nőket segítsünk, és ugye élet szakasz és sajátosság, hogyha egy nőnek pici babája van, akkor nem feltétlenül tud elmenni egy workshopra. Tehát mi a tevékenységünk legelejétől fogva azt tűztük ki célul, hogy mindenképp erős legyen az online jelenlétünk. Tehát mi a Facebookon nagyon aktívak vagyunk, de van egy YouTube csatornánk, ahol szakértőkkel interjúzunk, és megkérdezzük például, hogy milyen itt egy kezdővállalkozói támogatás, vagy hogyan lehet itt anyaként állást keresni Bécsben vagy Ausztriában. Tehát a YouTube-on is lehet minket követni, van egy blog felületünk, ahova várjuk bárkinek az írását, akiknek az a gondolatai hasonlóak, mint a miénk, és tudják azt a célt ők is képviselni. Tehát azok, akik nincsenek is fizikailag Bécsben, vagy akik most karanténban ülnek, vagy bármi más megakadályoz őket abban, hogy eljöjjenek a workshopunkra, azok tudnak minket online is követni.
Mennyire trendi célpont ma Bécs a közép-európaiak, mondjuk a szlovákiaiak számára, ami a munkakeresést, és tehát, hogy főleg a munkakeresést, vagy a külföldi boldogulást illeti?
Nagyon sokan vannak itt magyarul beszélők, ugye nem tudom megállapítani, hogy magyar állampolgárok, szlovák állampolgárok honnan érkeztek éppen, de 2008-ban, amikor én ide kikerültem Bécsbe, akkor ez még sokkal kevésbé volt jellemző, hogy a metrón fordult magyar szót hallott az ember, most már nagyon-nagyon sokan vannak. Abszolút vonzó célpont, mert hogy az egyik legközelebbi nagyváros, ahol jelentősen többet lehet keresni, mint otthon.
Hogyan és miért kezdtél a Benes Dekrétumok témájával foglalkozni?
A CEU-n tanultam szociológia és kulturális antropológia szakon, és a CEU-n egy nagyon-nagyon érdekes, de több tanszékről mi felvehettünk tantárgyakat, és akkor engem nagyon megfogott az az identitáskutatásnak az a része, ami az emlékekkel és az emlékek narratíváival foglalkozik, és ez egy ilyen határterület több tudományterület között, mert hogy ebbe kell az embernek ismerni a történelmet, de nagyon-nagyon jól kell ismerni a kutatásmódszertant is, úgy, hogy kérdezünk idősödő emberektől emlékeket, és hogyan értelmezzük ezeket át. És akkor ebben benne van a politológia, benne van a szociológia, akár a kulturális antropológia is, és én először ezzel a CEU-n találkoztam. Uh-huh. És ott a diplomamunkámat arról írtam, hogy ugye, a közép-európai nagyvárosokban, Budapesten, Prágában, Krakkóban, Bécsben, mindegyikben van egy zsidó negyed, ahol jellemzően már nem zsidók élnek sajnos, mert a holokauszban ugye ők meghaltak, eltűntek azokból a városnegyedekből, hanem a turisták újra értelmezik, és a turistáknak eladják ezeket a tereket, de nem mint tragikus terek, hanem a kommerszé válnak ezek a helyek. Romkocsmákba tudunk menni, klezmer koncertet tudunk látogatni, finom ételeket tudunk enni, tehát ez egy ilyen happy, tehát ilyen boldogság érzetet adnak át, ott, ahol valami rettenetesen tragikus történt. És ez a tragikus, és a angolul ez a felhígított happiness, boldogság érzés, a kettőnek a találkozása érdekelt engem nagyon. És az egyik és a másik narratívának a találkozása, erről írtam a mesteri diplomámat, és aztán azt gondoltam, hogy én ezt szeretném megnézni, nem csak Budapesten, hanem közép-európai régióban, én ezzel felvételiztem Bécsbe. Engem fel is vettek ezzel a projekttel, és csináltam is fél évig az irodalomkutatást, amikor azt gondoltam, hogy én nem tudom ezt folytatni, mert hogy bennem van egy téma, ami sokkal jobban dolgozik bennem, sokkal jobban érzem azt a témát, és ez a Benes Dekrétumoknak az emlékezete. A mi családunkban is voltak többen, akiket deportáltak, voltak, akik ott is maradtak, vagy visszamentek, oda házasodtak, és voltak olyanok, akik egész életükben ingáztak. A Szudéta területek és a szlovákiai-magyar szülőfalujuk között. És mindig is gyerekkoromban én úgy nőttem föl, hogy tudtam, hogy vannak cserokonok, meg magyar rokonok, ugye az egyiket deportálták, a másikat kitelepítették, de soha nem volt egy olyan átfogó narratíva, ami összefogta volna ezeket az embereket. Ilyen töredékek léteztek a térben lebegve, és nagyon szerettem volna ezt megérteni, hogy ez miért van. És akkor 2008 és 12 között nagyon-nagyon sok embert megkérdeztem, akiket deportáltak. Tehát azokkal készítettem interjúkat, akik gyerekek vagy fiatal felnőttek voltak akkor, amikor őket elvitték. Ugye ők voltak az utolsó élő generáció még, akik elérhetőek voltak ezekben az években, sajnos a nagyon nagy részük azóta már meghalt. És amikor elmentem hozzájuk, és beszélgettem velük, ez egy ilyen igazi Párkánytól Dunaszerdehelyig falvakban interjúztam általában, És nagyon sokan azt mondták nekik, hogy én vagyok az első fiatal, aki erről kérdezi őket. A saját unokáikat, ha megkérdezem, nem tudnának erről.
És akkor ez is benne... Miért is lehetett így szerinted?
Igen, ennek nagyon sok oka van, tehát ugye nekem erre 4 évem ráment, és ez több mint 200 oldalt írtam erről, hogy ez miért van. Nagyon sok rétű ennek az oka. Egyrészt, mikor ezek az emberek visszajöttek a deportálásból, akkor érte őket egy másik hatalmas nagy trauma, hogy azt gondolták, hogy visszamehetnek a saját házaikba, van, akinek sikerült, de van, akinek nem, mert már ott laktak mások. Most azok, akik visszamentek a saját házaikba, és újból elkezdték megművelni a földjeiket, azok 1-2 éven belül ugye mindent elveszítettek, és újra kellett kezdeni. És akkor egyetlen egy cél volt a túlélés. Az itt és most volt a lényeg, és minden más nem számított. Nem szabadott azzal törődni, hogy kit veszítettünk el a háborúban, mi volt Csehországban, milyen rabszolgamunka. Egyszerűen túl kellett élni. És az a generáció, akiket ők neveltek, már belenőttek egy olyan, ugye a kommunista diktatúra azt mondta, hogy ez nem is történt meg, de a tankönyvekben nem volt benne, nem szabadott erről beszélni. Szégyen is volt, hogy valakivel ilyen rettenetes tragédia történt, hogy valakit elvihettek katonák és rabszolgasorsba kényszerítettek, tehát nem is dicsekedtek vele. És az első generáció, aki ezután született, már úgy nőtt föl, hogy ja igen, igen, volt ott valami, de fölépítettük a házunkat, de én már járhattam iskolába, míg az anyám nem, mert hogy volt a háború meg a deportálás, és én és itt és most jól vagyok. És ennek a generációnak a következő generációba után születtem én, tehát én már, nekem a nagymamámat deportálták, és minket pedig már az a generáció nevelt föl, akik már ezzel annyira nem törődtek. És mi már tanultunk az iskolába arról picit töredékeket, hogy mi történt, de mire oda elértünk, addigra már igaziból annyira iskolai vége volt, és már elballagtunk majdnem, sokszor idő se volt rá, hogy a 20. század történelméről beszéljünk, hogy megint csak kimaradt. És hogyha már nem éltek az idős nagyszülők, akkor nem, ugye nem jellemző az, hogy generációk most már együtt élnének, megszakadtak ezek az alkalmak is, hogy átadták volna az emlékeket, és ha már a szülő azt mondja, hogy ez a régi történet, akkor az unoka még inkább azt fogja mondani, hogy jaj, mama, hallottuk már sokszor, nem kell ilyen régi dolgokról beszélni, és nincs rá alkalom.
És a trauma maga, az szerinted mennyire öröklődik a generációkon keresztül?
A trauma ott van. Akkor is, ha nem beszélünk róla, az dolgozik bennünk. És rengeteg olyan szlovákiai magyar esetről tudunk, amikor valaki valamilyen különös okból kifolyólag nem tud megtanulni szlovákul. Minden tantárból nagyon-nagyon okos, valahogy a szlovák nem megy. Vagy valamiért nem bír állást találni. Minden megvan, nagyon jó diplomája van, nagyon jó képessége van, de valamiért nem tud állást találni. És akkor érdemes megnézni, hogy mi történt ott 2 generációval korábban? Lehet, hogy elvették a szakmáját, nem gyakorolhatta a szakmáját. Vagy járt volna iskolába, de nem engedték meg, mert hogy nem állt be a pártba a nagyapja. Egy csomó ilyen dolog lehet, ami burkoltan ott van a narratívákban, hogy mi kik vagyunk, családilag mi az identitásunk, és nem is tudjuk tudatosan, viszont tudat alatt ez ugyanúgy dolgozik bennünk egy programként, mint ahogy a számítógépben is van egy program, ugyanúgy bennünk is működnek ilyen láthatatlan programok. A trauma ott van, a trauma tovább öröklődik.
Nemrég felmerült a sajtóban ismét a Benes dekrétumok ügye, néhány olyan esetben, amikor az állam ma is a dekrétumokra hivatkozva akar elkobozni bizonyos telkeket. Mit gondolsz arról, hogy milyen megoldása lehetne ennek a traumának is, tehát hogy mondjuk lehetne egy megoldás az, hogyha ugye például politikai vezetők bocsánatot kérnének, vagy pedig valamiféle kártérítési folyamatot elindítana az állam?
Én szerintem nem az jelenteni az egyedüli megoldást, ha politikusok bocsánatot kérnek, nyilván nagyon-nagyon erős, szimbolikus jelentősége lenne. Én mindig azt gondolom, hogy a megoldás alulról és felülről is kell, hogy jöjjön, és utána valahol középet találkozik. Tehát ha mindenki egy emberként elkezd beszélni arról, hogy mi is történt a saját családjában, ha megpróbálja megemészteni azokat a dolgokat, megbocsátani azokat a bűnöket, mert ugye bűnösök és áldozatok is voltak köztünk. Magyarként nem csak áldozatok voltunk Szlovákiában, vagy a csehszlovákiai magyar régióban. Ha ezeket elfogadjuk, és meg tudjuk beszélni közösségi szinten, egyéni szinten, családi szinten, én azt gondolom, már nagyon sokat teszünk magunkért. És ez el fog indítani egy hullámot. Utána, ha iskolai szinten, az iskolai rendszerben ez megjelenhetne, hogy workshopokat lehetne csinálni gyerekeknek arról, hogy mi történt, hogy erről beszélni lehessen, ne csak egy száraz tény legyen, egy dátum legyen a történelemkönyvben, hanem akár a pszichodráma módszerével ezt átértékelni, átélni. Nagyon-nagyon sokat segítene. És aztán nyilvánvalóan, ha ez föntről is jönne, még ha kártérítést nem is fognak fizetni, de akkor már elindulna a társadalomban egy olyan diskurzus, ami mindenképp a gyógyulás szolgálhatná.
És hogy látod, vajon milyen hosszú idő kellene ahhoz, hogy őt végül eljussunk egy valódi feldolgozásához ennek a traumának?
Hát ez nagyon hosszú időt vesz igénybe. Ugye főleg azért, mert nagyon sok helyig ez el volt folytva, erről nem szabadott beszélni, és átvették az igazi traumának a helyét, ilyen áltraumák, amikor azt gondoljuk, hogy a nagyszüleink szenvedtek, fedőemléknek nevezi ezt a tudomány, amikor a saját traumámról nem tudok beszélni, viszont van egy ilyen kollektív, morzsákból összerakott, összegyúrt valami, ami nagyon könnyen kommunikálható. Nem az enyém, de valami hasonló történt velem is, és ez sokkal könnyebb átadnom. A holokauszt traumák, aki nem tudja a sajátját elmondani, annak nagyon-nagyon hasonlít sokszor az emlékezete például Anna Frankéhoz, Anna Frank történetéhez. Bezártak, kis szobában voltunk, írtam valamit. Lehet, hogy nem is írt semmit, de könnyebb elmondani azt, ami mástól jött, mert az nem fáj annyira. És a szlovákiai magyar közegben is léteznek olyan fedő narratívák, amik nem feltétlenül egy családfőhöz kapcsolódnak, vagy XY személyhez, hanem valakinek a közös sebe. És hogyha ezeket a fedő történeteket is át tudnánk értekelni, már akkor is nagyon sokat tehetnénk magunkért. És ezek a fedő történetek sokszor nem is tőlünk, a közösségből származnak, hanem ilyen-olyan politikai pártoktól, akár szlovák oldalról, akár cseh oldalról, akár a Duna másik feléről, Magyarországról, hogy minket szlovákiai magyarként egy trauma által egyesítsenek, mert ugye a szlovákiai magyarságnak nem volt olyan közös erős identitása, mint erdélyeknek például.
Igen, igen, éppen erre is akartam rákérdezni, hogy erről mit gondolsz, hogy tulajdonképpen ez az élmény az, ami a szlovákiai magyarokat valamennyire egyé kovácsolta, tulajdonképpen egy ilyen trauma tapasztalat, vagy hát akár, ahogy te mondod, vagy valami ehhez kapcsolódó folyamatok, és hát ez azért így alapvetően nem egy túl pozitív kiinduló pont az, hogy egy ilyen közösség összekovácsolódjon, nem?
Igenis, és nem is, mert hogyha megkérdezzük a mostani 10-20 éveseket, hogy mit tudnak a bennes dekrétumokról, nem fognak sokat tudni. Ez nem az ő közös traumájuk, az ő identitásukat nem ez határozza meg. Fognak tudni felszínesen lehet, hogy valamit tényként, de én nem gondolom azt, hogy ez lenne a legerősebb identitás formáló, összekovácsoló tényező, még mindig nem a szlovákiai magyaroknak. És ugyanúgy, tehát a Benes dekrétumok érintették a társadalomnak egy részét hátrányosan, és volt egy másik része, aki nagyon sok hasznot húzott ebből. És erről általában nem szeretünk beszélni szlovákiai magyar közegben. Az interjúimban megjelent, hogy hát eladtuk a szudéta német bútort, hát hazaküldtük vonattal. Hát mi tőlünk is elvettek sok mindent, de nekünk is. És nézd, ez az óra a falon az ott. Van németül van valami, meg a sótartók ott a polcon. Tehát, hogy mi is elvettünk másoktól. És aztán, amikor hazajöttünk, akkor lehet, hogy a mi nagyszüleink voltak azok, akik a másiknak azt mondták, hogy a te gyereked nem mehet iskolába, mert ő nem adta oda a vagyonát. És tehát, hogy itt mindenki bűnös, és itt mindenki áldozat. És ezt kellene valahogyan, ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat. Én azt gondolom, hogy ez erre egy nagyon-nagyon komoly munkacsoportnak a sok éves munkája kell, ahol sok szakértő ebbe benne van, történészek, politológusok, pszichológusok mindenképpen, tanárok, színészek, influencerek, akik a legfiatalabb korosztályt elérik, akár az Instagramon, akár a TikTokon. Ez egy nagyon-nagyon sokrétű munka kellene, hogy legyen. És a mindenben meg fog jelenni a politika bármelyik oldalról, és a saját maga céljaira fogja ezt használni, azonnal ez a projekt fog siklani, és nem arra fog tovább menni, amerre kellene, hogy menjen.
Neked is van egy olyan projekted, amely érinti ezt a témát, de még mielőtt erre rátérnénk, még arra vagyok kíváncsi, hogy mi is történt most nem régiben, amikor te kaptál egy elismerést az osztrák államtól az egyik kurzusod kapcsán. Konkrétan arra lenne kíváncsi, hogy mi volt az, amire ezt az állami elismerést kaptad.
Az osztrák oktatási minisztérium néhány éve kiírt a felsőoktatásban aktívan résztvevők között egy pályázatot, amit saját magunk oktatók tudunk megpályázni, akkor, hogyha a saját egyetemünk ezt támogatja, és a hallgatói önkormányzat is támogatja. Tehát, hogy megállja a helyét egyetemen belül a projektünk, akkor mehet egy felsőbb szintre, és megmérettetheti magát a többi között. És idén 155 ilyen projektet nyújtottak be az Oktatási Minisztériumhoz. Mindegyik valamiféle újítást szorgalmaz a felsőoktatásban Ausztriában, és az enyém az élmény alapú oktatás, és a vizsgakultúrának az átstrukturálása, az átformálása kategóriában versenyzett, és itt választották be az én egyik kutatásmódszertani kurzusomat a legjobb három közé 2020-ban.
És mik voltak azok a specifikumai, amelyek elnyerték a minisztérium oktatását?
Ugye, aki írt már diplomamunkát, az tudja, hogy elképesztően fájdalmas folyamat ez sokszor. Nagyon hosszadalmas lehet, nagyon sokszor olyan buktatói lehetnek, amire először nem is gondolnánk, mikor elkezdjük írni ezt a diplomunkát. Főképp azért, mert az ember nem szokott 100 oldalas szövegeket írni az egyetem alatt általában. Ez az első nagyobb kaliberű munka, amit írni kell. És rengeteg olyan fék lehet bennünk, vagy a környezetünkben is, ami megakadályoz minket abban, hogy ezt megírjuk. És van egy ilyen módszercsoport, a design thinking, ami igaziból a játékosságot és a kísérlező kedvet viszi be a tanterembe, és én ezt építettem be egy kutatásmódszertani modulba. És amikor azt láttam, hogy a diákok nem haladnak a kutatásukkal, egyrészt az írással, másrészt az adatgyűjtéssel, akkor ezeket a design thinking módszereket alkalmaztam, két szemeszteren keresztül, és a diákjaim fantasztikus eredményeket értek el. Nagyon jól lett a kurzus kiértékelésem, ez két kurzus volt, megpróbáltam magiszteri, mesteri szinten, és aztán megpróbáltam ezt doktori szinten is a hallgatókkal alkalmazni. Nagyon jó feedbacket kaptam, és ezért is támogatták az egyetemen belül a kurzust, hogy akkor mehet ez egy felsőbb szintre. És nagyon örültem neki, hogy ezt aztán mások is, mert hogy svájci és németországi professzorok értékelték ki a pályamunkákat, hogy ezt ők is érdekesnek találták.
És ha jól tudom, akkor az interjúkészítés területén és a kérdezés műfajában is értél el eredményeket.
Igen, én alapvetően kvalitatív kutatásmódszertant oktatok, ami azt jelenti, hogy hogyan lehet jól kérdezni, hogyan lehet különböző módon nem numerikus, tehát nem szám alapú információkon alapuló kutatási projekteket összerakni, de ez lehet például egy videós kutatás, vagy lehet egy kép, vagy bármi olyan vizuális elemnek az értelmezése, egy Instagram sztorinak is lehet egy nagyon érdekes értelmezése, és én ezeket a módszereket oktatom. Igen, a klasszikus interjú is benne van, de például egy csoportos interjú, vagy egy film beli dialógus értelmezése is.
Akkor például, hogyha interjúkat olvasol, akkor elég kritikusan viszonyulhatsz a kérdezőhöz.
Hát általában ezért próbálom ezt így háttérben tartani. Nyilvánvalóan, amikor ott vagyok egy tanteremben, és egy ilyen, például egy pszichológiai, diagnosztikai interjút vizsgálunk, akkor igen, akkor az a dolgom, hogy kritikus legyek, de a mindennapi életben azért ezt próbálom nem alkalmazni.
Oké, térjünk még vissza a korábbi témára, tehát Berenc Dekrétum a Közép-Európai Emlékezet. Ugye néhány évvel ezelőtt indítottad a perbetei életmeséknek a projektjét. Hogyan jött az ötlet, hogy belevágj ebbe a kezdeményezésbe?
Úgy jött az ötlet, hogy a doktorimhoz rengeteg interjút készítettem, és ugye, ha egy idős embert valaki megkérdez a múltjáról, és én konkrétan a Benes dekrétumok kihatására, deportálásra kérdeztem rá, na hát akkor ez egy nagyon sok órányi interjúanyag. És hallok a gyerekkoráról, hallok aztán a katona éveiről, hallok nagyon sok különböző dologról, és ezeket nem tudtam felhasználni a doktorimban. Ezek hanganyagként ott voltak, és így várták, hogy egyszer valamit csináljak vele, de rengeteg más projektem volt a doktorim óta, és nem volt időm felhasználni őket. És akkor azt gondoltam, hogy annyi értékes narratíva van ezekben a hanganyagokban, el kellene kezdeni ezeket átírni, és valamiféle formába önteni őket, és akkor elkezdtem publikálni őket először a Facebookon, és főleg idén januárban, tehát korábban is már ezeket kitettem a Facebook oldalra, de idén januárban kapott ez egy nagyon nagy lendületet, és talán 2-3 héttel azután, hogy én ezt elkezdtem, a Pátria Rádió egyik riporter erre felfigyelt, és akkor engem hívtak egyszer-kétszer azóta, mert nagyon sokszor beszéltem a Pátria Rádión, mert hogy annyira érdekesnek találták ezt a projektet. És különböző emberek jöttek, hogy hát az én nagyapámnak is, meg az én nagyanyámnak is, és akkor különböző történeteket még hallottam, és elkezdtem nem csak interjú részleteket közölni, hanem élettörténeteket megírni. És amikor nagyon-nagyon fájdalmas részletek vannak egy élettörténetben, akkor például, ha valakit Józsefnek hívtak, akkor ő Péter lesz ebben az életmesében, ha valakinek két gyereke volt, akkor öt lesz az életmesében, ne lehessen ráismerni. De, és nem csak, ezek nem csak Benes dekrétumokkal kapcsolatosak, hanem nagyon sok háborús emlék van benne, 70-es évekből is vannak szövetkezettesítéssel is kapcsolatos történeteim is vannak. Tehát, hogy ezek itt minden, ami elbeszélt múlt és elbeszélt történelem.
Mennyire könnyen nyíltak meg neked az emberek, amikor ezekről a régi és sokszor kényes témákról kérdezted őket?
Teljesen változó volt. Volt, aki nagyon-nagyon hálás volt azért, hogy ezekről a dolgokról beszélhet. Volt, akit nagyon-nagyon sokszor meg kellett kérnem, hogy mondja el, legyen szíves, mert tudom, hogy nagyon értékes a története, vagy nagyon különleges élethelyzetet élt át, és megígértették velem, hogy de ugye nem fogom elintézni, vagy azt csinálni, hogy akkor most elszaladok vele egy politikushoz, és ők ne adj Isten elvesztik a nyugdíjukat. Tehát a bizalmatlanság az ott volt, az erősen ott volt. És én ezeket az interjúkat, a hanganyagokat soha sehol nem közöltem. Teljesen etikusan bántam el mindig azokkal, akik bennem megbíztak. A neveiket soha nem közlöm, az életkorukat se szoktam közölni, hogy még véletlenül se lehessen ráismerni az adott interjú alanyra.
Mennyire változtatta meg Per Betét a 20. század, hogyha már nyertél erről egy ilyen átfogóbb képet? És mi az, még az érdekel, hogy mi volt az, amiről például a legkevésbé szívesen beszéltek az alanyai?
Mikor már elkezdtem a Per Betét életmeséket írni, rengeteg olyan utalás volt, ami a zsidókkal kapcsolatos volt. És Per Betén volt egy jelentős zsidó közösség, elég sok zsidó boltos volt, kereskedő, és ha megnézzük az 1800-as évek végi népszámlálási adatokat, vagy megnézzük a kereskedők és iparosok jegyzékét, ami nyíltan hozzáférhető az interneten az 1800-es évek végéről, akkor szinte csak olyan nevek vannak, ami az izraelita fellekezethez köthetőek. Per Betén volt zsinagóga, Per Betén volt zsidóiskola, és nyomtalanul eltűntek ezek az emberek. Lényegében a falu elitjét elvitte a holokauszt. Ugye, akik mi saját magunk is voltunk, mert hogy nagyon sok helyi is hozzájárult ahhoz, hogy itt összeszedték a zsidókat, vagy a vagyont más elvitte az ő üresen maradt házaikból. Aztán utána elvitték Csehországba az embereket, akik visszajöhettek, de megint csak a gazdagabb, módosabb gazdákat Magyarországra vitték. A következő réteg a falu elitből. És jött egy nagyon nagy közösség Békéscsaba környékéről. Ez az, amit a 20. század derekáról tudunk. Amiről viszont kevésbé szeretünk beszélni, az az, hogy utána a szocializmus évei alatt is nagyon sokan elmentek. Angolul erre azt mondjuk, hogy brain drain. Tehát aki már tovább tanult, aki már egyetemi végzettséget szerzett, nagyon kevés jött vissza a faluba. És aztán ez egy hatalmas lendületet kapott, én azt gondolom, hogy a 2000-es évek után. És ha a saját alapiskolás osztályomat nézem, akkor szinte alig van valaki, aki Per Betén maradt volna. Ami tragikus. Tehát, hogy hosszú távon ennek nagyon-nagyon szomorú következményei lesznek.
És mik voltak azok az epizódok, amikre mondjuk szívesen emlékeztek vissza a helyiek?
Amire szívesen emlékeztek vissza, azok általában a gyerekkori csintevéseik. Nagyon sok olyan történetet kaptam, és nagyon sok olyan volt, ami például a 20. század legtragikusabb eseményei között voltak gyerekek, és elmondják, hogy milyen volt ez, amikor ők nem értették Csehországba az iskolába, hogy mit mond a tanító, vagy milyen volt ez, amikor ez egy nagyon aranyos történet volt, amikor például valakinek az édesanyja kalácsot szeretett volna sütni, mikor deportáltak voltak, és nem tudta elmondani, hogy ő élesztőt kér a boltban. És akkor elment a gyerekekkel, és ott a gyerekek elkezdtek ugrálni, és mondták, hogy bukti, hu-hu-hu, és ugráltak a gyerekek, hogy hu-hu, így jön fel a kalács. De ilyen dolgokról nagyon szeretnek beszélni. Igen.
Tervezed-e, hogy kibővítsd esetleg ezt a projektet más településekre, régiókra is, és mi igazából a végső célod rá?
Tervezném, ha lenne kapacitásom, mert hogy én alapvetően nem, sajnos most már nem Terbetén élek, hanem Bécsben, úgyhogy én jelenleg is még mindig ezekből a régi hanganyagokból gazdálkodok, és most már elég sok mindent levéltárakból is elmentegettem, és ezekből írok történeteket, portrékat. Tehát ami távolból elvégezhető, azt én most már csinálom hozzá háttérmunkaként, kutató munkaként. Viszont én azt gondolom, hogy még egy jó darabig Perbetére fogok szorítkozni, kapacitás hiányból kiindulva. És ugye ez, a perbetei életmeséken belül is most már több profil van, tehát több mindennel foglalkoztam. Egyrészt a szó szerinti átírások, az interjú részleteket közöltem, de most már vannak olyan történeteim is, amikor megrajzolok egy karaktert, egy Józsi bácsit, vagy egy Rózsi nénit, és olyan dolgokat domborítok ki az életükből, ami a közösségben nagyon jelentős változást hozott. Tehát például, amikor volt egy járványügyi intézkedés a 60-as évek végén, 70-es évek elején Perbetén, amikor lezártak a falunak egy teljes részét, és erre hogyan emlékeznek ott a környékben az emberek, és miért volt ez, hogy annak az egy embernek ez egy olyan momentum volt az életében, ami máig kihat, vagy annak a falu részlegnek. Tehát, hogy próbálok mindig valami olyasmire fókuszálni, ami nem csak egy ember életét határozta meg, hanem egy közösségét.
Arra mit gondolsz egyébként, hogy mennyire alaposan van feldolgozva a szlovákiai magyarok története olyan szempontból, hogy akár így egyéni sztorikon keresztül is, amit le is végzel, így az elmúlt nagyjából 70 év, tehát hogy mennyire marad ez meg az utókornak?
Én azt gondolom, hogy a szlovákiai magyarok történetét a történészek fantasztikus módon elkezdték felgöngyölíteni. Például Vadkerti Katalinnak a 80-es évek végén, 90-es évek elején megjelent munkái fantasztikusak. Tehát máig olyan forrásmunkák, amit én azt gondolom, hogy pótolhatatlan, ha valaki ennek a közegnek a történetét meg szeretné ismerni. A Fórum Intézet nagyon sokat tesz azért, hogy jobban megismerjük a régió történetét. Viszont én azt gondolom, hogy ha tízszer ennyien dolgoznának történészek ezen a területen, is még mindig lenne olyan dolog, amit érdemes lenne felkutatni. Nagyon sok néprajzosra lenne szükség, nagyon sok társadalomkutatóra, szociológusra, politológusra, akik ezzel foglalkoznának, mert hogy vannak vakfoltjaink, amikkel nem szeretünk foglalkozni, amiket nem is tudunk, hogy ott vannak, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ezekre is fény derülne.
Például mik az ilyen legjellemzőbb vakfoltok szerinted?
Én azt gondolom, hogy a szembenézés, hogy nem csak áldozatok vagyunk, hanem bűnösök is, és akik velünk együtt éltek, őnekik is vannak traumáik. Például azok a szlovákok, akik már a 20. század elején lejöttek a nagyon-nagyon szegény hegyi településekről, például a perbete környéki településekre aratni, vagy kereskedni, és kosarakkal, zsákokkal vitték vissza a diót, és filléreket kerestek érte, de egész évben úton voltak az asszonyok. Nekik is ugyanúgy trauma volt minden, ami a 20. században történt, és ezt valahogy mi szlovákiai magyar közegben még lenullázzuk. Tehát, hogy ezt nem szoktuk figyelembe venni, hogy ez nekik ugyanúgy fájt. Vagy valami más fájhatott. Nem szeretünk beszélni arról a felelősségről, ami a zsidókkal kapcsolatos, hogy nekünk is közünk volt hozzá, és én szerintem az egyik legnagyobb vak voltunk, az a köztünk élő romáknak a helyzete. Az egész 20. században. Például a szlovákiai magyar roma holokausztról szinte semmit nem tudunk. Nincsenek emlékjelek. Nincsenek emlékjeleink azokról a nőkről, akiket megerőszakoltak a II. Világháború végén. Nincsenek történeteink, és nem feltétlenül a történészek fogják ezt jól feldolgozni. Lehet, hogy egy drámaíró lesz az, aki ezt nagyon jól meg tudja fogni. Lehet, hogy egy fotós. Lehet, hogy egy romantikus regényben fog ez megszületni. De végre valaki foglalkozik vele. És én azért gondolom azt, hogy például Gyurica Katinak a Dunaszerdai maffiával kapcsolatos regénye fantasztikus, és nagyon-nagyon fontos, hogy megírta, mert aki soha nem venne egy történész által írt tanulmányt a kezébe, az lehet, hogy az ő regényét a kezébe veszi, és megkérdezi a szomszédot, hogy tényleg volt ott valami, és elkezdődik végre egy diskurzus. És az ilyen mozzanatok hatalmas nagy változást tudnak elindítani.
Érdekes, hogy Gyurica Katit említed, aki ugye hozzád hasonlóan szintén külföldön él már, és hát ez a kapcsolatban érdekel a véleményed arról, hogy azt hogy látod, hogy akik ma kimennek külföldre, közép-európaiak, magyarok akár, hogy mennyire jellemző az rájuk, hogy szakítani akarnak a múltjukkal, vagy inkább az jellemző, hogy valahogy mégis meg akarják tartani a kapcsolatot a szülőkkel, ami mondjuk a ti esetetekben is látható.
Én szerintem ez nem általánosítható. Amikor valaki először érzi meg a szabadság szelét, akkor minden szép külföldön, és gyönyörű az Eiffel-torony, és nagyon szép a tengerpart, és habzsolom az olasz ennivalókat, és akkor nem érdekel, hogy mi van otthon. Aztán eljön az ember életébe egy olyan időszak, amikor például, amikor valakinek gyerekei születnek, amikor elkezdik keresni a gyökereit. Amikor éljen Írországba vagy Törökországba, teljesen mindegy, amikor azt mondja, hogy de elmegyek arra a ringatóra, és mit énekelt nekem annak idején a nagyanyám, vagy hogy volt ez a vicc, amit a nagyapám mindig mondott. És előszedi a régi fényképeket, és ott vannak azok a gyökerek. És újból fontosak lesznek azok a gyökerek. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk külföldön most, főleg, ugye ez millennialsnak hívnak minket angolul, egy olyan közösség, aki már nagyon erősen jelen van a digitális világban, hogy könnyű nekünk való kapcsolódni most a szlovákiai magyar valósághoz. Tehát, hogy valahogy nagyon erősen tudunk már kapcsolódni a technika által, és én azt gondolom, hogy azok is, akik még ezeket a gyökereket nem fedezték föl magukban, ott van a mindennapokban, még ha nem is tesznek hatalmas dolgot, nem is írnak egy regényt, mint Gyurica Kati írt, vagy nem is indítanak egy pervetei életmesék oldalt, a saját gyerekeikünk keresztül tovább tudják ezt adni.
Tehát az azt is jelenti, hogy könnyebb megtartani az identitást szerinted ilyen szempontból külföldön?
Könnyebb, mint annak, aki otthon maradt?
Vagy mondjuk, mint korábban volt, tehát, hogy még a digitális kor előtt.
Én azt láttam a saját családomon belül, hogy akiket Magyarországra vagy Csehországba deportáltak, ők nagyon-nagyon őrizték a gyökereiket, és ők mindig hazamentek. Uh-huh. És az abszolút digitális kor előtt volt, a 70-es, 80-as években, 90-es években. Én éltem 5 évet Magyarországon, én azt gondolom, hogy nekem a magyarországi éveim alatt volt a legnehezebb megőriznem a szlovákiai magyar identitásomat. Könnyebb volt, amikor Hollandiában éltem, könnyebb most, mint amikor Budapesten voltam.
Uh-huh. És miért van Budapesten volt a legnehezebb, erre már van válaszod?
Mert hogy nagyon sok magyar között voltam, és valahol én azt gondolom, nekem mindig volt egy olyan érzésem, hogy amikor kiderült, hogy én nem magyarországi magyar vagyok, akkor ez egy picit stigmaként ért. Tehát, hogy tényleg, és jöttek azok a nagyon tipikus kérdések, amire szerintem minden szlovákiai magyar már előre föl van készülve, hogy mik ezek a kérdések, és nem szerettem rájuk válaszolni, és nem akartam, hogy előjöjjön, és inkább nem mondtam ezt. És úgy beolvadtam az általános magyarságba, de ott nem tudtam megélni a szlovákiai magyarságomat, mert hogy nem volt egy szlovákiai magyar klub, itt sincs, de valahogy mégis már teljesen másképp éreztem akkor a magyarságomat, mint most.
És mennyire opció még számodra az, hogy hazatér Perbetére, hogy nincs olyan tervet, hogy mondjuk visszaköltözz a családoddal?
Mi 2-3 hetente járunk haza, mert ugye a férjem is, akkor már ami régióból származik, és minden egyes alkalommal, amikor beülünk az autóba, és Bécs felé veszük az irányt, mindig azon gondolkozunk, hogy nagyon nehéz elindulni. Egyre nehezebb elindulni, pedig tényleg régen vagyunk külföldön mind a ketten, és nagyon sok házat meg akartunk már venni, és nagyon sok opció volt, hogy ki hol fog dolgozni, nem mentünk még eddig. De mindig ott van a lehetősége, hogy lehet, hogy egyszer visszamegyünk. És én ezért is tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy a gyerekeim is tudjanak például szlovákul. És mind a kettő érteget, a kisebbik jobban tud, és olyan intézményt kerestünk a gyerekeknek itt Bécsben, ami egy csehszlovák intézmény, ahol van egy magyar óvodai osztály is például, és a kisebbik lányom egy olyan bölcsődés osztályba járt, ahol magyar-szlovák cseh tanítónéni volt, óvónéni volt, és a közös nevező volt a német. Aha. És amikor elkezdtek például enni, akkor elmondták csehül is, németül, magyarul is, hogy jó étvágyat. Aha. Tehát én nekem ez nagyon-nagyon fontos, bár az én családomban nincsenek szlovákok, volt egy pöstjeni dédnagymamám, aki magyarul is beszéltnek, szlovákul is, de nincs aktív szlovákonál most. Én annak ellenére azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt is megismerjék, mert ezek is mi vagyunk.
Uh-huh. És nem ró ez túl nagy terhet a gyerekekre szerinted?
Nem, mert hogy a cseh gyerekek is köszönnek nekünk a játszóteren magyarul, és mondják, hogy sziasztok. És ezeknek a pici gyerekeknek én azt gondolom, hogy megtanulni egy német dalocskát magyar gyerekként, és megtanulni mellette egy cseh dalocskát, észre se vette, hogy az egyik így van, a másik pedig úgy, ők gyerekek, és ők játszanak. Nem követelem meg tőlük azt, hogy mindegyik nyelven folyékonyak legyenek, de hallgatnak szlovák gyerekdalokat, és ugyanúgy éneklik az Igye-Igye Vlácsikot, mint a Cirmus Cicát. És ez jó, én azt gondolom.
Legyen ez a végszó. Identitáskutató, pszichológus, a külföldre költözött nőket segítő Femspace Egyesület alapítója és a Perbetei életmesék szerzője, a bécsi Zsigmond Freud Egyetem oktatója Tóth Erzsébet Anni volt a Pozsonyi Podcast 19. adásának vendége. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Szalai Zoltánt hallottátok, hallgassatok bennünket legközelebb is, addig pedig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!